Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Már rég nem voltam itt, utoljára talán télen, de mindig nagy öröm ezt a sok kedves arcot látni, viszont látni. Mai Isten tiszteletünk alapigéjét Mózes 4. könyvéből olvasom. Mózes 4. könyve 21. fejezet 4. versétől a 9. versig. És elindultak a Hór hegyétől a Veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek lelke megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen, és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel a póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte a póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Nézzük meg kicsit az előzményeket. Erre a történetre nem sokkal az ígéret földjére való bevonulás előtt került sor. Ugye a zsidó nép ekkor már 40 éve vándorolt a pusztában, már egy generáció elmúlt, úgyis mondhatjuk, hogy kihalt, és azoknak, akik Egyiptomból kijöttek Mózes vezetésével, azoknak már a gyermekeik nőttek ekkorra fel. És a nép szokása szerint újra elégedetlenkedni kezdett, és a hangulatuk, különösen a vezetők Mózes és Áron ellen fordult, és kibontakozott egy nagy lázadás. Talán ismerjük ezeket a neveket, Kóré, Dátám és Abirámnak a lázadása, ami egyik legnagyobb lázadása volt a zsidó népnek a kivonulás után. Megrengette a népet ez az esemény. Sokan odaálltak a lázadók mellé, és Mózes segítséget kért az Úrtól, és az Úr segített, az Úr közbeavatkozott. Kórét és házanépét elnyelte a föld, és rajtuk kívül még 250 főembert. De a lázadás nem szűnt meg. További majdnem 15 ezer ember halt meg ebben a lázadásban, és azért szűnt meg, mert Áron közbe járt az Istennél, hogyha Áron nem járt volna közbe, akkor talán még többen haltak volna meg az Úr kezétől. És ezután az Úr megerősítette Áronnak a főkapságát, talán emlékszünk arra az eseményre, amikor 12 vesszőt kellett letenni, és ezek közül egyedül az Áron vesszeje hajtott ki, nem csak levelet, hanem gyümölcsöt is hozott egyetlen éjszaka alatt. És hát ez a csoda meggyőzte a népet végül, ennek hatására lecsendesedtek, de akkor sem teljesen. A kivonulás története egyébként abból a szempontból is tanulságos, és érdemes ebből a szempontból is végigolvasni, hogy hányszor lázadt fel a nép. Újra és újra fellázadtak, és a Jóisten őket mégis hordozta türelmesen, és az ő türelmének volt köszönhető, hogy nem rosszabb véget ért ennek a népnek a sorsa. Ugye, amikor ezután a nép megérkezett Cin pusztájába, Kádesbe, ott meghalt Míriám. És itt történt az, hogy a népnek nem volt vize, és újra fellázadtak Mózes és Áron ellen. Újra felemlegették, hogy ezen a helyen nincsen füge, nincsen gránátalma, nincsen vetés, nincsen víz, és bárcsak haltunk volna meg mi is Egyiptomban, mint a mi atyáink. És Mózes és Áron újra az Úrhoz kiáltottak, aki ugyanazt az utasítást adta Mózesnek, mint 40 évvel korábban, hogy álljon a kőszikla elé, és az Úr vizet fog fakasztani, annyi különbséggel, hogy most nem kellett volna Mózesnek a sziklára sújtania, csak szólnia kellett volna. De sajnos Mózes elveszítette a türelmét Áronnal együtt, és két ízben is rásújtott a sziklára, és a sziklából ömlött a víz, de az engedetlenségüknek súlyos ára lett, nem mehettek be Kánaánba az ő engedetlenségük miatt, nem ők vitték be a népet. Ezután néhány nappal meghalt Áron is a Hórhegyén, és ezt követően az Úr egy újabb tapasztalatba részesítette őket. Erről a Biblia keveset ír, tömören ír, legyőztek egy ellenséges népet, Arad királyát, és eltörölték a városait. Bár ez is egy hatalmas tapasztalat volt nekik Istennel együtt, Istennel szerzett tapasztalat. És ezután indultak tovább kerülő úton az ígéret földje felé, mert meg kellett kerülniük Edomot, mivel az edomiták nem engedték őket át a földjükön. Miért meséltem ezt a sok előzményt? Azért, mert azt látjuk, hogy a nép egyik nyilvánvaló Istennel szerzett tapasztalat után esik a másikba, egyik tapasztalat jön a másik után, és mégis egyre gyakrabban és egyre arcátlanabbul lázadnak. Ugye, saját szemükkel látták, ahogy megnyílt a föld Kóré és családja alatt. Az Úr kezétől 15 000 ember halt meg. Nem tudjuk, hogy ez mi lehetett, valószínűleg egy hirtelen járvány, ami felütötte a fejét, és ugye Áron imájára megszűnt. Akkor utána kivirágzott a mandulafa. Látták, hogy az Úr megnyilvánul, gyümölcsöt termett egy éjszaka alatt. Víz fakadt a kősziklából. Győztek az ellenségeik felett. Nap mint nap hullott az manna az égből. Tehát ennél nyilvánvalóban nem láthatták és nem tapasztalhatták, hogy az Úr nap mint nap fenntartja őket, és vigyáz rájuk, és óvja őket minden bajtól. És ennek ellenére egyre könnyebben és egyre gyakrabban fuvalkodtak fel, és lázadtak Isten ellen. Olyanokká váltak kicsit, mint az elkényeztetett gyermekek, hogy megtesz mindent érte a szülő, de ők egyre követelőzőbbek, egyre jobban hisztiznek, egyre inkább nem jó nekik semmi. És végül, amikor innen a Hórhegyétől, ahol Áron is meghalt, akit elveszítettek, tehát ez is egy veszteség volt számukra, amikor innen elindultak, akkor már ok nélkül lázadtak fel Isten ellen. Oda jutottak, hogy tulajdonképpen okuk sem volt, mert ugye azt mondták itt az 5. versben olvastuk, hogy szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen. Ugye most már Áront nem mondja, de Isten ellen is szóltak. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában, mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Hát ugye vizet éppen azelőtt fakasztott nekik Mózes a sziklából, tehát vízük még volt. Nyilván, amikor elindultak, akkor újra ez egy kihívás volt, hogy hogyan lesz ezután. Sült kenyerük nem volt, de minden nap hult a manna az égből, és ők is érezték, hogy a kenyér miatt panaszkodni nem igazán ildomos, mert hát azért mannájuk van, hát ehhez meg azt tudták hozzáfűzni, hogy ezt a hitvány eledelt meg utálja a mi lelkük. Unjuk már a mannát. Unjuk már azt, amit az Úr ad nekünk. Mit lehet egy ilyen néppel kezdeni? Ugye 40 évvel korábban a nép fellázott Kádesnél, és ezért nem mehettek be az ígéret földjére, csak az ő fiaik. Ugye azt mondta az Úr, hogy aki 19 esztendősnél fiatalabb, ők fognak bemenni arra a földre. Egy generációval később vagyunk, 40 év eltelt, jobb lett a helyzet? Azt gondolnánk, hogy amikor ugye a kivonulás történetét végig gondoljuk, akkor azt szoktuk gondolni, hogy hát talán azért azok a fiak tanultak az atyáik hibájából, talán ők már nem ennyire hitetlenek. Hát itt nem ezt látjuk. Itt azt látjuk, hogy lehet, hogy még, ha kell, még rosszabb a helyzet. Semmi nem tetszett nekik, annak ellenére, hogy tényleg napról napra mindent megkaptak. Vajon mi szoktunk így lázadni Isten ellen, mint ahogy itt a zsidók lázadtak? Hát úgy gondoljuk, hogy nem. Ugye? Hát azért ennyire nem lázadunk, ilyen arcátlanul nem lázadunk. De vajon mi mindig elégedettek vagyunk a sorsunkkal? Érdemes ezen elgondolkodni, hogy nem szoktunk olykor panaszkodni, hogy ez sem jó, az sem jó. Ezt a hitvány eledelt utálja már a mi lelkünk, amit egyébként Isten ad napról napra. Észre se vesszük, hogy megvan a vízünk, megvan a kenyerünk, van fedél a fejünk fölött, van ruházatunk, sőt, még vannak tartalékaink is. Vannak tapasztalataink, amiket Istennel szerzünk, és mégis úgy az emberbe úgy feljön az elégedetlenség, a panasz, hogy hát ez se jó, az se jó, az Isten ezt miért engedi meg most, miért van így, miért van úgy. Nem tetszik nekünk az sokszor, ahogyan Isten bánik velünk. Az emberben ez sokszor előjön, és mi nem gondoljuk, hogy az ilyen nyílt lázadás, de valójában különbözik ez attól, amit itt a nép tett a Hór hegyén, ahogy elindultak az Edom megkerülésénél. Nem sokban különbözik. Mi is az ellen, a sors ellen vagyunk hajlamosak sokszor lázadni, amit Istentől kapunk, pedig megvan mindenünk. Ha végig gondolnánk, hogy mennyi mindenünk van, és azon felül is mennyi mindenünk van, akkor lehet, hogy elszégyelnék magunkat. És ezeknél a lázadásoknál, amikor valaki eljut egy ilyen állapotba, akkor van egy pont, ahol az Úr kénytelen fenyítékkel közbelépni. És nem csak a zsidóknál, ez mindenkinél így van. De miért kénytelen? Miért kell neki ezt megtennie? Miért nem lehet szelíd beszéddel vagy jóval meggyőzni az elégedetlenkedőket? Hát ugye a Biblia is azt mondja, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontokat, a rosszat is jóval győzd meg. Hát miért nem próbálta meg így? Hát ez egy bibliai elv, nem? Hát egyébként a mai világra különösen érvényes az, hogy a szigorú fenyíték az a nevelésből most már így kikopott. Az iskolába is nem szabad fenyíteni a gyerekeket, sem így, sem úgy, csak szeliden, csak szép szóval. És hát ennek működnie kellene akkor ezek szerint, de úgy látjuk, hogy mégsem mindig működik. Ez az elv addig működik, amíg az embernek van erre lelki érzékenysége, amíg erre van füle és van szíve, hogy ez hasson rá. Addig működik. Amikor be tudjuk fogadni azt a szelíd szót, amikor el tudunk rajta gondolkodni, amikor hajlamosak, ha van bennünk hajlam, hogy átgondoljunk, és esetleg felülbíráljuk magunkat. De az emberi természet olyan, hogy minél többször és minél tovább áll ellen a jó hatásnak, annál jobban gyengül az érzékenysége, a füle annál jobban hallása annál jobban gyengül, a látása annál jobban gyengül, és egy idő után a sorozatos Istennel szembeni elégedetlenség az embert vakká és süketté tudja tenni a jó befolyásokra. A bűnös emberi természet az fordítva kezd működni, mint ahogy kellene. Minél jobban megy a dolga, annál jobban felfúvalkodik, és annál elégedetlenebb lesz, és annál inkább más kell neki, és több kell neki. És minél nehezebb az állapota, annál inkább hajlamos megalázkodni és magát megalázni Isten elől. Teljesen megfordult a logikája az emberi gondolkodásnak. És van egy olyan állapota az embernek, amikor Isten azt látja, hogy már veszélyes, amikor már gyengül a hallása, amikor már nem lehet rá hatni, akkor Isten látja, hogy hol van az a pont, ahol közbe kell lépni, mert hogyha tovább engedi ezt az állapotot, akkor az ember sajnos akár végérvényesen is elveszítheti a hallását. És ő olyan, mint egy jó szülő, hogy nem szívesen fenyíti az embert. Egy jó szülő is nem szívesen teszi ezt meg, mert hát azért együtt érez azzal a gyermekkel, és a gyermeknek a fájdalma, meg a szenvedése is talán rá még jobban hat, de meg kell tennie, mert meg kell menteni a veszélytől. És amikor eljön ez a pont, akkor az Úr közbe fog lépni. És ezt tette itt a pusztában is. Annyit tett csak, hogy egy hajszálnyit visszahúzta az ő oltalmazó kezét a népről, annyira, hogy azok a kígyók, amik amúgy addig is ott voltak a pusztában, elkezdték mardosni az embereket. Megengedte ezt. Azért nevezték tüzes kígyóknak, mert a méreg hatása gyors volt, és nagyon magas lázzal járt, és hát persze végül belehaltak, tehát halálos volt a kígyó méreg. Vajon feltűnt-e valakinek az elmúlt 40 évben, hogy nem voltak tüzes kígyók, nem martak meg senkit, pedig ott voltak. Valószínűleg most, hogy megtörtént ez a tragédia, most már ők is értékelni kezdték, hogy eddig nem voltak tüzes kígyók, de most lettek. És lehet, hogy már velünk is fordult elő az, hogy amikor történik egy veszteség, akkor kezdjük csak úgy igazán értékelni azt, amit elveszítettünk, hogy az milyen jó volt, és milyen értékes volt, és milyen fontos volt. Korábban észre se veszi az ember. Nekem is volt 30 évvel ezelőtt egy térdsérülésem, egy sportbaleset következtében. Addig azt sem tudtam, hogy van térdem. De sajnos ez egy olyan térdsérülés, ami nem jött helyre teljesen, több műtéten is átestem, és azóta is szenvedek vele, és ez el fog kísérni egész életembe. És hányszor eszembe jut, hogy milyen jó lenne, ha még olyan lenne, mint előtte. Az ember visszasírja, és mindent megadna, hogy azt, ami volt, az meglegyen. De közben nem jut eszembe, persze eszembe jut, de az ember hajlamos arra, hogy ne jusson eszembe, hogy a másik térdem az még működik, meg a kezeim működnek, és van egy rengeteg érték van az életemben, amit Istentől kaptam, és nem csak a testem és fizikailag, hanem az az ajándék, amit őtől lekaptam, hogy megismerhettem őt, és reménységet kaptam tőle, és napi gondviselést kapok most is tőle, és mindenért fog majd egyszer kárpótolni, hát ezek hatalmas értékek. Tudjuk mi ezeket értékelni? Vagy csak akkor tudjuk értékelni, amikor elveszítjük? Akkor már tudjuk, akkor már az ember tudná értékelni. Elolvasok egy szakaszt a Pátriárkák és Profétáknak az erre vonatkozó idézetéről, a Vándorlás Edom körül című fejezetből. Rettegés és zavar kerítette hatalmába az egész tábort. Majdnem minden sátorban volt már halott vagy haldokló. Senki sem volt biztonságban. Gyakran átható kiáltások törték meg az éjszaka csendjét, amelyek újabb áldozatokról adtak hírt. Mindenki a szenvedők ápolásával volt elfoglalva, vagy kétségbeesett igyekezettel próbálták megoltalmazni azokat, akiket még nem martak meg a kígyók. Most semmiféle morgolódás nem hagyta el az ajkaikat. Mikor összehasonlították jelenlegi szenvedésüket előző nehézségeikkel és megpróbáltatásaikkal, úgy találták, hogy az előzőek még említésre sem méltók az utóbbiak, az újabbak mellett. Rögtön megszűnt minden elégedetlenség, mintha elfújták volna. Felébredtek a valóságra, és sajnos néha, bármilyen nehéz ezt kimondani, de nekünk is szükségünk van ilyen fenyítékre. Mert különben az ember olyan könnyen bele tud merülni a fájdalmakba, az elégedetlenségbe, abba, hogy borúsan és sötéten lássa a saját sorsát és a saját körülményeit, hogy nem veszük észre, hogy milyen könnyen átesünk a veszélyes zónába. És nem olyan egyszerű egy-egy gondolati sémából visszatérni az előzőbe. Az ember, amikor nagyon belemélyed valamibe, akkor nagyon hajlamos arra, hogy beleragadjon. És Isten ezt látja. És szükségünk van néha arra, hogy valahogy ebből kiemeljen, sokszor egy megrázkodtatás által, vagy segítségével. Tovább olvasom ezt az idézetet. A nép most megalázkodott Isten előtt. Mózeshez mentek vallomásaikkal és esedezéseikkel. Vétkeztünk, mondták, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Röviddel ezelőtt azzal vádolták Mózest, hogy ő a legnagyobb ellenségük, és ő az oka minden nyomorúságuknak és szenvedésüknek. De amikor a szavak már az ajkukon voltak, tudták, hogy vádjuk hamis. A valódi baj bekövetkeztekor azonnal oda menekültek hozzá, mint ahhoz az egyetlen egyhez, aki közben tudott járni értük Istennél. Az ember nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan tud ébredni és józanodni. Már az egyiptomi fáraó is meg tudta ezt tenni. Ugye minden csapás után megalázkodott Isten keze alatt, emlékezzünk vissza. Kérte Mózest, hogy imádkozzon érte, és hajlamos volt az együttműködésre. Érdekes, hogy a gonoszok is képesek felébredni és tisztán látni. Tehát nem arról van szó, hogy a gonoszok ők sosem látnak tisztán, és mindig becsapják magukat. Bizonyos helyzetekben fel tudnak ébredni, és egész tisztán látnak, és meg tudják alázni is magukat. El tudják fogadni a helyzetüket Istennel szemben. Csak van egy különbség az igazakhoz képest. Amíg az igazakat tartósan helyre tudja billenteni egy ilyen fenyíték, akkor is, hogyha elmúlik a baj és a veszély. Azok, akik nem szeretik Istent, azok újra fel fognak lázadni, ahogyan a fáraó is tette. Mert valójában nem térnek meg, csak megijednek. És amikor látják Isten hatalmát és nagyságát, akkor az ijegység hatására megalázkodnak. De ez félelemből történik. Ez nem meggyőződésből történik. Belül ők nem akarnak megalázkodni. És ők nem akarják, hogy Isten uralkodjon felettük. Ők továbbra is a saját életüknek az urai akarnak lenni. És ezért újra fel fognak lázadni. Mihelyt jól megy dolguk, mihelyt rendben vannak a dolgaik, újra fel fognak lázadni Isten ellen, és azt gondolják, hogy ez így van rendjén, nekik a szabadság jár. Csak nem tudják, hogy ezzel a szabadsággal valójában egy másik úrnak adták az életüket, egy olyan úrnak, aki sokkal könyörtelenebb, és emberölő volt kezdetektől fogva, és sokkal tragikusabb lesz a sorsuk abban az igában. Tehát az ember mindenképpen valamilyen úrnak a kezébe kerül, és mindenképpen kiszolgáltatottá válik. Csak nem mindegy, hogy kinek. Mózes imádkozott a népért, és az Úr meghallgatta az imáját, utasította Mózest, hogy építse meg ezt a kígyót részből, ugye máshol azt olvasjuk, hogy ércből, valamilyen fémből nyilván, amit felemeltek egy poznáról tábor közepén, és aki arra tekintett, az meggyógyult. Ekkora már sokan meg is haltak, sokan haldokoltak, de amikor jött ez a Mózestől ez az utasítás, ez a jó hír, akkor nekik valóban, akik még éltek, csak annyi dolguk volt, hogy rápillantsanak erre az érckígyóra, és utána megtapasztalhatták, hogy meggyógyulnak. Látszólag könnyű és egyszerű erre a kígyóra felnézni. Sőt, amikor híre megy a táborban, hogy felállítottak egy ilyen részkígyót, akkor az ember még kíváncsiságból is oda néz, nem? Hogy hát mi történt ott. Tehát ennyire egyszerű ez a dolog. A kígyóban egyébként nem volt csodatevő erő. A gyógyítást azt Isten hajtotta végre, és nem a pillantás közvetítette a gyógyítást, hanem az Istennek való engedelmesség, aki azt üzente Mózesen keresztül, hogy nézzél fel a kígyóra, és akkor Isten az ő gyógyításában fog részesíteni. Tehát ez Istentől jött ez a parancs, és aki ennek a parancsnak engedelmeskedett, az meggyógyult. Tehát ez így működött. Sajnos később aztán a zsidó nép évszázadokkal később bálványt csinált ebből az érckígyóból. Ezékiásnál olvassuk, hogy Ezékiás király kénytelen volt összetöretni ezt az érckígyót, mert már áldozatot mutattak be neki a zsidók. Az emberi gyengeség és az emberi gyarlóság sajnos ilyen. Tehát ez a pillantás ennyit tett, hogy az embert emlékeztette Istenre. Istenre és arra, hogy a neki való engedelmességtől függ az életünk. Ennek a pillantásnak ennyi volt a szerepe. Ez az engedelmesség nem volt nehéz. Ezt mindenki meg tudta tenni, még a legbetegebb ember is, mert ha valaki már mozgásképtelen volt, vagy még a fejét sem tudta fordítani, akkor a szerettei megfogták, odafordították, hogy tudjon ránézni arra a kígyóra. Ennyire egyszerű volt. Mit jelképezett ez érckígyó? Ugye tudjuk a János evangéliumából, hogy ez Krisztust jelképezte. János 3.14-ben így mondta Jézus, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie. Hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A jelkép szerint, amilyen egyszerű volt a szabadulás ott a pusztában, ebből a halálos kígyómarásból, olyan egyszerű az embernek a szabadulás a bűn halálos betegségéből. Ahogyan fel kellett nézni az érckígyóra, úgy a bűnös embernek elég, ha felnéz Krisztusra. És Krisztusra való felnézés által meggyógyul. Ez az ígéret. Amikor a nép megtudta, hogy van gyógyulás, akkor mindenki felnézett a kígyóra? Nem. Sajnos nem. Vajon miért nem? Mi járhat egy halálos beteg ember fejében, amikor felajánlják neki az egyetlen segítséget, hogy meggyógyulja? Az ember nem is érti, hogy milyen logika lehet e mögött. Hiszen a halálos beteg az minden szalmaszálba belekapaszkodik. Az utolsó reménységbe is belekapaszkodik, hogy éljen. Az életösztön az mindennél erősebb. Mindent oda tudunk adni az életünkért. Akkor miért nem néztek fel egyes zsidók erre az érckígyóra? Nem akartak élni? Nem volt bennük életösztön? Ugyanazért nem akartak felnézni rá, amiért sokan nem akarnak felnézni ma sem Jézus Krisztusra. És két eset van, amikor az ember nem fogadja el a segítséget. Az egyik eset az, amikor az ember nem beteg. Amikor nem vagyok beteg, akkor miért kellene segítség? Vagy legalábbis azt gondolom magamról, hogy nem vagyok beteg. És a világ ebben az állapotban van, a világ nagy része. A Bibliát nem ismerő emberek nagy része ebben az állapotban van, hogy nincs betegség tudata. Ő azt gondolja, hogy minden rendben van az életével. Miért forduljak bárkihez is segítségért? Ugye egy délelőtt is beszéltünk itt a tanulmány során erre, hogy azt sem tudták a zsidók, hogy Jézus miért jött a földre. Azt hitték, hogy Dávid fia, hát majd király lesz. Nem tudták, hogy miből fogja őket megszabadítani, miből kell őket megszabadítani. Ez lassan tisztult ki számukra, hogy baj van velem, és a szabadításra szükségem van. És hívők között is vannak sajnos olyanok, akik bár tudják, hogy a bűn az embert megnyomorította, és a bűn fogságából szabadulásra van szükség, de valahogy magukat ez alól felmentik. Például úgy, hogy hát én megismertem Krisztust, rámutatott a bűneimre, és az ő segítségével ezeket most már nem csinálom. Én most már járok gyülekezetbe, szeretem a családomat, alapvetően rendben van az életem, de azt, hogy mit jelent a törvényt betölteni, és az ember akár beszédben vagy gondolatban is hányszor tud vétkezni, erre már nem biztos, hogy mindenki figyel. És megszűnik a betegség tudat. A másik eset, amikor, és inkább ez volt a jellemző itt a zsidókra is, amikor valaki nem kér segítséget és nem néz fel, az amikor nem hisz benne. Amikor nem hiszi, hogy ez működni fog. A kígyók által megmartak között is voltak olyanok, akik nem hittek. Ez hogy lehet? Hiszen tele voltak tapasztalatokkal Istentől. Ugye felsoroltuk itt az elején is, hogy víz fagadt a sziklából, hogy hultam anna az égből, hogy látták az Úrnak az ítéletét, ahogy lecsapott a lázadókra. Tudták, hogy ott van Isten közöttük. Nem volt itt senki ateista. Akkor hogy nem hittek? Az ellenség meg tudja győzni az embert arról, hogy Isten nem a jó akarója. Isten nem akar neki jót. sanyargatja őket itt a pusztában évek óta. Hát ugye ez volt a lázadásuknak is az oka, hogy még mindig nem vitt minket be az ígéret földjére, hát megígérte, és nincsen kenyerünk, nincsen vízünk, nincsen gránátalmánk, nincsen fügénk, csak itt nyomorgat minket, és a vége az lesz, hogy itt mind meghalunk. És hát milyen Isten az ilyen? Szépen lassan kiábrándultak Istenből, nem bíztak benne. Ugye voltak hangadók a lázadók között, akik teljesen tudtak ezzel azonosulni. És az is lehet, hogy ez nem volt teljesen tudatos, de azt olvassuk, hogy belefeledkeztek a panaszkodásba és a jajveszékelésbe. Annyira maguk körül forogtak, és Istent pedig vádolták a maguk sorsa miatt, hogy nem tudtak benne megbízni, és nem tudtak hinni neki. Nem tudták igazán elhinni, hogy Isten megoldást hoz nekik. Nem akartak előtte megalázkodni, nem kértek belőle. Miután ezt a sok bajt és nehézséget megengedte, most akkor még mindig engedelmeskedjek neki? Sajátos logikába tudja magát az ember belehajszolni. És egyszerűen végül megszűnik a bizalma Isten iránt. És az ember szívében is ez ugyanígy le tud játszódni. A bűnbetegség az emberrel ezt teszi, hogy egy halálos méreg, ami testünket, lelkünket megnyomorítja, és nincs ellene emberi orvosság, csak az van, hogyha felnézünk Krisztusra. De a Krisztusra való felnézés az azt jelenti, hogy hiszek neki. Hiszek neki, és engedelmeskedem neki. Könnyű, nagyon könnyű felnézni rá, de ugyanakkor nehéz is. Mert bizalom kell, hogy legyen ebben a pillantásban, és engedelmesség kell legyen ebben a pillantásban. Azért nem teszik meg sokan, mert ráadásul most a bűnbeteg embernek a bűn nem is fáj úgy, mint akkor ott a kígyó marása hogyan fájt. Sokan úgy halogatják, hogy mint a fogyókúrát, hogy hát majd jövő héten, majd január 1-én. Tehát az ember nem akarja meg azt a pillantást végrehajtani. És vannak azok, akik pedig lehet, hogy kívül úgy tűnik, hogy ők Istenről jót gondolnak, de belül a szívükben megkeserednek, és ez még hívőkkel is előfordul. Hívők között is vannak olyanok, akik eljárnak gyülekezetbe, és beszélnek Istenről, beszélnek Krisztusról, beszélnek Isten csodáiról, de belül a szívükben ott van, hogy de azt nem tudom, hogy nekem azt miért engedte meg. És ebben a tekintetben én még nem vagyok teljesen nyugodt. Sokszor az ember kimondatlanul is őriz ilyen kis rekeszeket a lelkében, ahol még Istennel nem békült meg. Elveszítettem valakit, vagy elveszítettem valamit, és még azt nem tudom, hogy Isten azt miért engedte meg. Ez azt jelenti, hogy ebben a tekintetben még nem bízom benne. Még lehet, hogy valami rosszat akart nekem. Persze ezt nem mondjuk ki, mert azért azt nagyon drasztikus kimondani. Na de miért engedte meg? Ugye? Ott van a nagy kérdés. Nincs bizalom. Nincs az a bizalom, hogy megnyugszom, hogy ő tudja, hogy miért engedte meg. És ő tudja a megoldást, és van is nála megoldás. Hívő ember is képes arra, hogy bár beszél Krisztusról, beszél Krisztus keresztjéről, és mondogatja is másoknak, hogy fel kell rá nézni, és ő nem néz fel rá. Létezik ilyen. Ez egy belső lelki ilyen hozzáállás lehet. Olvasok újra egy kis idézetet. Az izraeliták közül sokan semmiféle segítséget sem láttak abban az orvosságban, amelyet a menny kínált számukra. Mindenfelől halottak és haldoklók vették körül őket, és tudták azt, hogy isteni segítség nélkül elkerülhetetlen a végzetük. Mégis tovább folytatták jajveszékelésüket, fájdalmaik és biztos haláluk tudatában, míg erejük el nem fogyott és szemük meg nem üvegesedett, miközben egy pillantással azonnal meggyógyulhattak volna. Ha tudatában vagyunk szükségleteinknek, akkor ne a panaszkodásra fordítsuk minden erőnket. Miközben rájövünk, hogy Krisztus nélkül milyen tehetetlen állapotban vagyunk, Ne engedjük át magunkat az elkedvetlenedésnek, a csüggedésnek, hanem támaszkodjunk a megfeszített és feltámadott üdvözítőnk érdemeire. Nézz rá és élsz. Szavát adta, hogy ő mindazokat megmenti, akik hozzá mennek. Bár milliók vetik el felajánlott irgalmát, akiknek gyógyulásra lenne szükségük, de azok közül, akik bizodalmukat az ő érdemeibe vetik, egyetlen egyet sem hagy elveszni. Felnézni a felemeltetett Krisztusra azt jelenti, hogy feltétel nélkül a kezébe teszem sorsomat, életemet, és bízom benne, hogy ő fog majd meggyógyítani, és ő fog majd megoldást hozni mindenre, amire most még egyelőre nincs megoldásom. Akkor is, hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogy én szeretném, akkor is, hogyha a segítség helyett csapás érkezik, de akkor is ő fogja ezt végül végigcsinálni, és ő fog elvezetni az igazi megoldásra, az igazi gyógyulásra. Elfogadom, hogy ő van fölöttem, és elfogadom, hogy én vagyok az, aki engedelmességgel tartozom neki, és én vagyok az, aki nem tudom a sorsomat a kezemben tartani, de ő tudja. Nem a szemmozdulat a nehéz, hanem ezt az irányítást átengedni az életünk fölött és a sorsunk fölött, és engedelmeskedni neki annyiba, hogy Uram, a kezedbe teszem. Ez a szem, emögött a szemmozdulat mögött van egy ilyen, egy szándék, van egy döntés. Ez a nehéz. És a zsidóknak is ez volt a nehéz. Mert az ember úgy van, hogy a segítség az jól jön az Úrtól, sőt, hát várjuk is, meg tudjuk, hogy tud segíteni, meg hisszük, hogy tud segíteni, ezzel nincs gond, de hát úgy segítsen, ahogyan én szeretném, meg amit én kérek. Hát már annyira azért már csak látom, hogy mi a gond, hogy miben kell a segítség, hát ott segítsen. Az ember ugye meg akarja ezt mondani. Talán itt is a legjobb, ha felolvasom ezt a kis részletet még. Azt mondja itt Ellen White, hogy sokan nem hajlandók elfogadni Krisztust, míg az üdvösség tervének egész titkát nem teszik egyszerűvé és világossá előttük. Amíg én nem tudom, hogy mi lesz a sorsom, hogyan fog ezen engem végigvinni, hát addig nem kérek belőle. Először látni akarom. Ugye a tervet, meg a forgatókönyvet hadd olvassam el, majd én eldöntöm, hogy nekem ez kell, vagy nem kell. De hát ez nem így működik. Ha bízol bennem, akkor add a kezembe az életed. Nincs forgatókönyv, majd azt én tudom, hogy mi a forgatókönyv. Nem hajlandók arra, hogy a hit szemével nézzenek fel Krisztus keresztjére, bár látják, hogy azok az ezrek, akik ezt tették, azonnal megérezték az onnan sugárzó erő teljességét. Látjuk sokszor másoknak az életét, látjuk az életén a pozitív fordulatokat, és úgy vágyunk arra, hogy mi is, mint a hithősök, akár a Bibliában, akár az elődeink, akik tényleg Istennel tudtak járni, milyen jó lenne, hogyha mi is tudnánk azt az erőt birtokolni tőle. És úgy az ember tényleg vágyakozik erre. De ők úgy tudták birtokolni, hogy Istenre bízták magukat. Nekünk is ennyit kellene tenni. És valóban a felnézni Krisztusra nagyon könnyű, de ugyanakkor nehéz is. És jelentkezel bőle? Ja, azt gondoltam, hogy mondani szeretnél valami. Ugyanakkor nagyon nehéz is. És nekünk ezt a gátot kellene áttörnünk valahogy. És nem egyszer, hanem nap mint nap. Minden egyes új kísértésnél, minden egyes új kihívásnál, minden egyes új nehézségnél, hogy egyre könnyebben és egyre egyszerűbben érezzük meg ennek a könnyűségét, ennek a vonzerejét, hogy egyszerűen csak felnézek rá, és újra átengedem neki a problémát, újra átengedem neki a helyzetnek a megoldását, és hiszem, hogy ezt meg fogja tudni oldani. Mert ez bár nehéz, de valójában nagyon könnyű. Inkább ugye így fogalmazzunk, hogy nehéz, de valójában nagyon könnyű. amilyen könnyű volt a zsidóknak, olyan könnyű nekünk is. Mindig ezt tartsuk szem elől. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ne legyünk azok, ne tartozzunk azok közé, akik a jaj veszékelésbe menekültek, és a panaszkodásba. Ha lehet egy percig se, hanem emlékezzünk arra, hogy ott van a Póznán a részkígyó, és elég arra felnézni, és megvan a megoldás. Ennyi a megoldás, ennyi a mi dolgunk. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel borulunk le előtted, és szeretnénk megköszönni neked első sorban azt a sok jót, amit adtál nekünk. Urunk, ha végig gondoljuk, felsorolni sem tudnánk, hogy mennyi mindent kaptunk tőled. Elsősorban életet kaptunk, hogy kinyílhatott az értelmünk, hogy rácsodálkozhattunk erre a világra, megismerhettük ezt a világot és téged is ebben. Urunk, nem tudjuk kellőképpen értékelni, hogy ez milyen nagy ajándék. És nem csak életet, hanem az élethez szükséges feltételeket is megadtad nekünk, és megadod nap, mint nap. És bár a bűnvilágában élünk, de mégis láthatjuk a te szépségedet. Megszólítottál minket, és a te beszédeden keresztül már nem csak ennek a világnak, hanem az Isten országának a szépségeit is láthatjuk. És Urunk, milyen szomorú, hogy ennek ellenére mégis hajlamosak vagyunk panaszkodni és jaj veszékelni. A sorsunk fölött pedig mindez egy szempillantás, amit itt ezen a világon élni fogunk még, ahhoz képest, amit még ezek után szeretnél nekünk ajándékozni. Urunk, kérjük, taníts meg minket látni valóban a te nagyságodat, és látni azt a Póznára tűzött érckígyót, amelyet Mózes feltett annak idején, és ami Krisztusban ma is ott van, és mindenkinek szól, mindenki, aki ezen a világon él, amelyre elég csak felpillantani. De ez a pillantás ebben hit, bizalom, és önátadás, és alázat kell, hogy legyen, hogy a te kezedbe adjuk tényleg az életünket, egyszerűen, egyszerű szavakkal, de a szívünkben teljes mértékben eltökélve és megnyugodva. Urunk, adj nekünk erőt, adj nekünk meggyőződést, hogy meg tudjuk ezt tenni újra és újra, és ne engedjük meg magunkban, még a gondolatainkban sem az elégedetlenséget. Bármit engedsz meg, tudjuk, hogy a te kezedből jön, és a te kezedből még a rossz is jó, hiszen a végén minden jót nekünk szeretnél adni. Háláson köszönjük, Urunk, hogy tanítottál minket erre, hogy megérthettük ezt az igéből, és segíts nekünk, hogy ezt meg is tudjuk őrizni. Jézus, ami megváltó nevében. Amen. Amen.